11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány évi 1 millió forint összegű otthontámogatást vezet be a közszolgálatban dolgozók részére. Erről beszélt a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs elmondta, az otthonteremtési program kifejezetten azoknak szól, akik nap mint nap értünk dolgoznak, az orvosoknak, ápolóknak, tanároknak, rendőröknek, katonáknak és más köztisztviselőknek. A támogatás összege évente nettó 1 millió forint lehet, amelyet felhasználhat lakáshitelének törlesztésére vagy egy új hitel önerejének kifizetésére az igénylő. Nagy segítség lehet a családoknak, hogy házastársak esetén a támogatás összeadódik, vagyis ha mindketten jogosultak, akkor évente akár nettó 2 millió forintot is fordíthatnak otthonukra, közölte Hídvégi Balázs. Az igénylés folyamatát igyekeztünk a lehető legegyszerűbbé tenni, tette hozzá, ezért nem szükséges hivatalokba járni, minden ügyintézést közvetlenül a saját munkáltatónál végezhetnek el. A részletekről és a teendőkről a munkáltató köteles az igénylőt december 20-áig tájékoztatni. Óriási értéket hoznak haza a külföldi tapasztalatszerzést követően visszatérő fiatalok, mondta a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós úgy fogalmazott, a fiatalok mindig elmentek, és a jövőben is el fognak menni külföldre, de fontos, hogy az általuk megszerzett nemzetközi tapasztalatokból az ország is profitálhasson. Azon kell dolgozni, hogy a hazatérés is meglegyen, mondta hozzátéve, a kormány tudatosan foglalkozik a fiatalok hazacsábításával. Az államtitkár hangsúlyozta, a magyar oktatási rendszer biztosítja annak lehetőségét, hogy a tehetséges és szorgalmas fiatalok eljuthassanak a világ vezető egyetemeire, és a világ bármely pontján megállják a helyüket. Szavai szerint a nemzetközi tapasztalatszerzés azért is előnyös, mert általa megtanulhatjuk értékelni azt, ami itthon körülvesz bennünket. Hozzátette, a külföldön tanuló dolgozó fiatalok hazacsábításában a jó álláson kívül a biztonságos környezetnek, a jó közigazgatásnak, a lakhatási lehetőségeknek, a jó iskoláknak, a kulturális sportolási lehetőségeknek és az érzelmi közegnek is meghatározó szerepük van. A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar 2030-ra Európa dobogósa lesz. A 15 éve tartó építkezés megteremtette az alapokat a további fejlődéshez, mondta Nagy István Budapesten. Az agrárminiszter szerint a magyar agrárium látványosan korszerűsödött az utóbbi 15 évben, fejlődése uniós összevetésben is a legjobbak közé tartozik. Ennek köszönhetően Magyarország ma már nem pusztán alapanyag exportáló, a feldolgozott termékek aránya a kivitel 62%-ról 74,2%-ra nőtt. Az élelmiszeripar termelési volumene 2010 és 2024 közt majdnem 40%-kal nőtt. Az állattenyésztés kibocsátása a mezőgazdaságon belül az uniós csatlakozás óta a legmagasabb arányt érte el, tavaly 40%-kal. Az agrárfejlesztések összértéke csak az előző évben majdnem elérte a 670 milliárd forintot, ami körülbelül a kétszerese a 2010-esnek, mondta a tárca vezető. Nagy István üdvözölte, hogy a gazdák nyitottak a fejlesztésekre, pályázati igényeik rendre meghaladják a meghirdetett keretet. Ennek köszönhetően a kivitel a vártnál gyorsabban nő, egyenlege már most sincs messze a 2030-ra kitűzött 15 milliárd eurótól, így Magyarország töltheti be azt a hiányt, ami más EU tagállamokban a mezőgazdaság leépítése miatt keletkezik. A Soltvad kerti Szent Korona cukrászda által készített karamellizált fehér csokoládéval bevont lótuszkekszes karamellás szaloncukor nyerte az idei év szaloncukra versenyt. A második helyen a keszthelyi sütibolt roppanóostyás sós karamellás szaloncukra végzett, a harmadik pedig a gyulai kézműves cukrászda DEC stílus gyakorlat édessége lett, amelyet a Magyarország tortája idei győztes süteménye alapján készítettek a torta verseny győztesei. A versenyben a győzteseket idén 24 gyártó 165 édessége közül választotta ki a zsűri. Idén újdonság volt a mentes szaloncukor kategória, amelyben a cukor, glutén és tejfehérje érzékeny közönség számára gyártott szaloncukrok szállhattak versenybe. Számos egyéb kategóriában is kiosztottak még díjakat, például a gyermekek kedvencét, illetve az év új íze szaloncukrot is díjazták.
Az időjárásról.
Ma általában borult lesz az ég, több helyen várható eső, zápor. Az északnyugati nyugati szelet többfelé kísérik erős, néha viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma általában 3 és 9 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Beiktatták Pótor Áront a Debrecen-Füredi úti református egyházközség lelkipásztorát. A lelkész 2017-ben került a gyülekezetbe, akkor missziói státusza volt a gyülekezetnek, de mostanra anyagyülekezettén nőtte ki magát, így 8 év után iktatták be hivatalosan a lelkipásztort. Szintén beiktatták Lukács Leventét, Hajdú Bagos lelkipásztorát. Kezdetben nem volt könnyű feladata, ugyanis akkor volt a Covid, utána azonban újra élett az egyházközség. Ma már a szomszédos településekről is átjárnak az eseményekre, és létrehozta az ifjúsági csoportot. Mai magazin műsorunkban Pótor Áron és Lukács Levente lelkipásztorokkal beszélgetünk.
Ascended, where you are seated at your Father's right hand, forever pleading for the souls you've captured, forever watching as you call us home.
Emberek, történetek, életutak.
Beiktatták Pótor Áront a Debrecen-Füredi úti református egyházközség lelkipásztorát. A lelkész 2017-ben került a gyülekezetbe, akkor missziói státusza volt a gyülekezetnek, de mostanra anyagyülekezettén nőtte ki magát, így 8 év után iktatták be hivatalosan a lelkipásztort. Az egyházközség legfontosabb eseménye a vasárnapi istentisztelet, emellett gyermekistentiszteletet is tartanak, és működnek a különböző bibliakörök is. Az elmúlt időszak legjelentősebb fejlesztése a parókia létrehozása, illetve a bölcsőde megteremtése volt. Pótor Áronnal beszélgetünk a következő percekben. Pótor Áronnak, a Debrecen Füredi úti református gyülekezet lelkipásztorának megtörtént a hivatalos beiktatása, de kezdjük a beszélgetésünket a pályafutásával. Hogyan kezdődött mindez?
Miután elvégeztem a teológiát, egy éven keresztül voltam segédlelkész Hajdúhatházon, majd pedig 9 évig szolgáltam már önálló lelkészként Újléten, és ezt követően kerültem 2017. augusztusában a Debrecen-Füredi úti gyülekezetbe, ahol már 8 éve szolgálok.
Mert éppen most iktatták be akkor.
Tulajdonképpen a gyülekezetnek a státusza az, ami a magyarázat mindenre, hiszen a gyülekezetnek missziói státusza volt, tehát a nevében is benne volt ez a szó, hogy missziói, Debrecen-Füredi úti református missziói gyülekezet, de időközben ugye a gyülekezet erősödése nyomán anyaegyházközségé vált a gyülekezet. Ugye egy missziói gyülekezetbe maga püspök úr rendeli ki a lelkipásztorokat, így kerültem én is ide, viszont az anyagyülekezetnek már van joga a saját lelkészválasztáshoz, és miközben ugye megtörtént az anyagyülekezetté való válás, ezt követően történt egy lelkészválasztás, és így 8 év itteni szolgálat után történhetett meg a beiktatás.
Egyébként hogy lett lelkipásztor? Hogy vezetett ide az útja?
Generációk óta vannak lelkipásztor hőseim, nagyszüleim is lelkipásztorok, a szüleim is, tehát a családban sokan lelkipásztorok, sőt a nagy anyai ágon egészen Betlen Gáborig eredeztethető a lelkipásztori elhivatottság a családban, hiszen amikor ott az egyik nagy anyai ágról való is protestáns lelkészként nemesi jogokat kapott, hogy ne kelljen adózni, onnantól kezdve ugye így is hívják a családot és nagymamámat is így, hogy nemes Irén, ebből eredeztethetően, és onnantól kezdve minden generációban volt protestáns lelkész, de ez az egyik szál. Nyilván Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei, tehát kell személyes elhivatottság ahhoz, hogy valaki lelkipásztor legyen, és én magam is éreztem ezt a hívást az Úr szolgálata felé, és ilyen módon választottam ezt a hivatást.
Akkor hogyan teltek a gyerekkori évei?
6 éven keresztül Rétközberencsen laktunk, ahol édesapámnak volt az első szolgálati helye, utána pedig miután Vásárosnaményben kapott lelkipásztori meghívást, oda költözött a család. Itt végeztem el az általános iskolát, majd a gimnáziumban, már itt Debrecenben tanultam tovább, hiszen a református gimnázium diáke voltam.
Akkor nem is volt kérdés, hogy ön is lelkipásztor lesz?
Tulajdonképpen egész gyermek éveim alatt ezt láttam, ebben nevelkedtem föl, és ez vonzó volt számomra.
Beszéljünk a gyülekezetről. 8 évvel ezelőtt milyen gyülekezetet vett át? Említett, hogy akkor missziói egyházközség volt mindez.
Igen, Sági Endre nagy tiszteletű úr volt az elődöm, aki tulajdonképpen egy plántáló munkát végzett itt a gyülekezetben, hiszen maga a templom az nem a református egyház által lett építve, hanem az újapostoli egyház építette. Azonban az 1996-ban felszentelt, és aztán általuk használt templomot meghirdették eladásra, és 2006-ban a Tiszántúj Református Egyház kerület vásárolta meg a templomot, és tulajdonképpen a nulláról kezdte a lelkész elődöm, Sági Endre. Volt egy gyönyörű templom, de mégiscsak üres volt, nem volt gyülekezet, és ő 2006-tól 2017-ig szolgált itt a Füredi úton, és az a gyülekezet, amelyet én megkaphattam, egy nagyon lelkes, nagyon kedves, összetartó közösség volt, és hálás vagyok értük, és ebből tudtunk aztán még tovább építkezni, és valóban mindazok, akik annak idején, illetve a nagyobb részük még mind máig hűséges tagja a közösségnek.
Annak idején 8 évvel ezelőtt hányan voltak a gyülekezet tagjai?
A választói névjegyzékben hasonló, tehát ugyan 130-150 fő szerepelt, de a gyülekezeti közösségben egy olyan 35 fő vett részt az istentiszteleteken. Hála Istennek azóta ez megduplázódott, illetve még nagyobb létszámban is szoktunk jelen lenni az istentiszteleteken, tehát inkább a gyülekezetben jelenlévők száma gyarapodott, és hát nyilván voltak változások is, tehát hogy többen, akik a gyülekezet években akkor jelen voltak, ma már nincsenek, ide jöttek újak, és hála Istennek egy-egy fiatalos szolgáló közösség lehet a miénk.
Mekkora munka volt tulajdonképpen az, hogy anya gyülekezetté váljon a Füredi úti gyülekezet? Önnek mekkora feladata volt ebben?
Az én feladatom az ige hirdetés, főként az ige hirdetés szolgálata, illetve a gyülekezet építés szolgálata is. Ugye vannak mellettem mások is, ugye ott van a feleségem, illetve most már apósom, anyósom is, illetve hát a gyülekezeten belül is sokan, akik nagy erőket támogatnak, és ott vannak mögöttem, és tulajdonképpen ugye évről évre végeztük a feladatot, és Isten áldást adott rá. Nehéz ezt most megválaszolni, hogy mekkora erőfeszítések árán történt mindez, hiszen ugye a Bibliában tudjuk, hogy ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak a házépítők, tehát hogy a gyülekezet építési munka is egy olyan titok, hogy ha eljön az idő, és szent lelke megmozdul, és növekedést ad, akkor ez egy nagy ajándék, és nekünk végezni kell ezt a feladatot, és várni erre a csodára.
Említett, hogy sok a fiatal.
Igen. Mit jelent az, hogy fiatal? Tehát mondjuk így, hogy nagy családos családapák, családanyák, akik tulajdonképpen a gyermekeikkel együtt itt vannak, és hála Istennek több nagy családunk is van, meg az a korosztály, amelyet én is képviselek, tulajdonképpen azok vannak legnagyobb létszámban jelen.
Idősebbek, középkorúak?
Vannak ők is, hála Istennek, de ugye a korfánk ebből a szempontból elég szerencsés, hogy elég sok gyülekezetre az a jellemző, hogy leginkább idősebb tagok alkotják, és nyilván itt vagyunk egy debreceni városi központban, ahol azért körülöttünk rengeteg család él, és ebből kifolyólag ugye ez kedvező magára gyülekezetre nézve is.
Ez egy nagyon speciális templom, sok lehetőséggel. Mennyire lehet ezt kihasználni?
Igyekszünk mindenképpen kihasználni. Ugye az egyik specialitása a templomunknak az, hogy itt nem padok vannak, hanem székek. Tehát, hogy úgy tudjuk őket rendezni, ahogyan szeretnénk, ugye a padokkal lesz nehezebb megtenni. És amikor a Covid volt, akkor ugye ott a távolságra kellett nagyon figyelni, akkor tudtuk ritkítani a sorokat, át tudtuk rendezni, inkább széthúztuk ezeket a székeket, illetve mivel ugye van egy elég jelentős karzati részünk is, hiszen a 200 férőhely található szék itt a templomban, és ennek mintegy a fele a karzatban található, tehát hogy így meg lehetett azt is valósítani, hogy az idősebbek és a fiatalok ugye el legyenek különítve, de mindezeken túl ugye ez a központi városi központ és az egyetemhez való közelség abban is segít bennünket, hogy nem csak mi használjuk ezt a gyönyörű templomot, hanem afrikai gyülekezetek is. Tehát ahogyan mi befejezzük az istentiszteletet vasárnap dél körül, ők már szállingóznak, és akkor kettőtől kezdődik egy ilyen gospel jellegű afrikai istentisztelet. Szombat délután is van egy másik afrikai gyülekezet, aki úgymond itt van és használja a templomot, tehát hogy ilyen jellegű lehetőségeket is ad számunkra a templomnak a kiváló lokációja.
Szívesen beengedte őket?
Igen, én úgy gondolom, hogy a mennyországban nem lesz felekezetek, és nem lesznek csoportosulások bőrszintől függően, tehát hogy azt remélem, vagy arra gondoltunk, amikor így döntöttünk, hogy Isten előtt ez egy kedves dolog.
Milyen programjaik vannak önöknek? Hagyományos programok, illetve akár újak?
Hát a vasárnap istentisztelet a legfontosabb esemény a héten, ez 10 órától kezdődik, és az istentisztelettel párhuzamosan van gyermekistentisztelet, illetve szoktunk tartani ifjúsági órát is, illetve van két olyan termünk, amely egy üveg fala van úgymond elválasztva a templom tértől, így a kisgyermekes anyukák és apukák is oly módon tudják hallgatni Isten igét, és tudnak részt venni az Isten tiszteleten, hogy egy térben vannak szinte velünk, csak az üvegfal választ el bennünket, a kisbaba ott tud játszani velük, és vagy a kisgyermek, és közben ugye hangszóron hallhatják az Isten tiszteletet, és láthatnak is mindannyiunkat. Ez ugye a legkiemeltebb eseményünk, illetve szerdánként 10 órától van egy bibliaóránk, valamint pénteken délután este felé van egy női biblia körünk 2 hetente.
Én úgy tudom, hogy nagyon kiváló az alaksora is a templomnak, és ott akár fiataloknak találkozási lehetőséget is tud biztosítani.
Így van. Van egy gyönyörű alaksora a templomnak, és egy nagy tágas tér ugyanolyan alapterülettel, mint ahogyan a templom rendelkezik. Most is nagyon nagy hasznát vehettük, hiszen amikor volt a beiktatási ünnepség, akkor ezt követően itt az alaksorban volt a szeretett vendégség, ahol ugye 200 fő vett részt magán az ünnepségen körülbelül, és akkor mindenkit meg tudtunk vendégelni. Tehát ugye ez egy nagy kincs, hogy van egy ilyen alaksorunk.
Nyilván nagy mérföldkő az önök életében, hogy megnyílt a bölcsőde. Ezt mi hívta életre?
Ugye elég összetett ez a kérdés. Már korábban is voltak előzményein a gyülekezetünkben a kisgyermekekkel való foglalkozásnak, hiszen volt itt egy zenebölcsi.
Az már nincsen?
Jelenleg nem működik, de sokáig, még az elődöm idején hosszas éveken keresztül működött ez. Amikor is az egész városból Tóth Anikó vezetésével így gyermekek a szüleikkel együtt körbeültek, énekeltek, zenéltek, és már akkor megfogalmazódott egy ilyen gondolat, hogy magában a templomban, illetve az már említett alaksorban lehetne berendezni egy ilyen, akár kisebb bölcsődei csoportot. Tehát, hogy voltak előzményei mindennek, aztán kiírásra került ez a nagyszabású bölcsődei építési pályázat, és időközben a mellettünk lévő Josztház is eladósorba került, és próbáltuk ezt a két dolgot olyan módon megközelíteni, hogy mivel eddig nem a templom mellett volt a parókia, a lelkész lakás, hanem két villamos megállóval odébb, egy tömb lakás 7. emeletén, ezért volt egy ilyen vágy is a szívünkben, hogy minden más református gyülekezetben itt is a templom mellett lehessen a parókia, és ilyen módon megvásárlásra került egyrészt a parókia, de nem csak egy épületet vettünk meg, hanem tulajdonképpen egy építési telek is ilyen módon lehetővé tette azt, hogy ott felépülhessen a bölcsödés, pályázatot adhasson be, amit aztán megnyertünk, és ilyen módon épülhetett fel a bölcsőde épületet.
Most hogy működik a bölcsőde?
Hála Istennek, teltházzal működünk. Mióta megnyíltunk, egy hónap alatt feltöltöttek a rendelkezésre álló helyek, és azóta tehát nem volt olyan nap, amikor ha valaki valami miatt ugye más bölcsödébe megy, vagy már óvodába indul, akkor azonnal ennek a helyére, tehát nagy az érdeklődésre a szabad helyek iránt.
Hány kisgyermek jár most önökhöz, illetve hány csoportban vannak?
Jelenleg kicsi ez a bölcsöde, tehát egy két csoportszobás bölcsödéről beszélünk. 14-14 gyermek az, aki itt helyet kaphat, de hogyha két évnél fiatalabbak vannak a csoportban, akkor már csak 12-en lehetnek, és nálunk elég sok a kisgyermek, mármint a két évnél fiatalabb is. Így jelenleg 24 fővel működik az intézmény. A bölcsődével kapcsolatban hadd mondjam még el az, hogy a szabad helyek jelenleg ugyan nincsenek, de jövő szeptembertől fel fognak szabadulni körülbelül 10 hely, amelynek a betöltésére még van lehetőség, és ennek kapcsán, hadd említsem meg a bölcsödénknek a honlapját, napfénybölcsöde.hu, és itt meg lehet találni az ezzel kapcsolatos információkat, úgyhogy a kedves szülőknek a jelentkezését nagy szeretettel várjuk. Az intézményvezetőnk telefonszáma 30-as 539-0052.
Gyülekezeti kirándulások, ilyen alkalmak szoktak önöknél lenni?
Igen, igen. Már évek óta nyaranta a Beregfürdőre szoktunk családi tábort szervezni, ami mindig nagyon meghitt és áldott alkalom, és már a következő évre is betelnek a helyek, hiszen akik részt vesznek mondjuk az idén rajta, már mondják, hogy alig várják, hogy jövőre is mehessünk, illetve szoktunk családi napokat szervezni. Most már itt a nagy építkezések, felújítások után azt tervezzük, hogy ezeknek az alkalmaknak a számát gyarapítani fogjuk, az ilyen közös főzéses és ilyen együtt levős alkalmaknak a számát, hiszen azt látjuk, hogy erre nagy az igény is, és nagyon alkalmasak az ilyen családi napok arra, hogy a gyülekezet tagjai között épülhessenek kapcsolatok. Ugye nem rohanunk az istentisztelet után haza, hanem elidőzünk, leülünk, beszélgetünk, megismerjük a másikat, és akkor így jobban tudjuk egymás terhét is hordozni, ha ismerjük a másoknak a problémáit, terheit, és ilyen módon is tud erősödni a közösség.
Régebben itt a templomban voltak kiállítások, illetve hangversenyek. Ezek a programok megvannak még?
Ugye évente szokott lenni egy tűzománc szakkör, sőt volt olyan év, ahol egy évben kettő is volt. Tóth Vanda néni szokta ezeket a szakköröket vezetni, és általában az advent utolsó előtti vasárnapján szoktak kiállításra kerülni az elkészült tűzománc darabok, de itt a templomban is, hogyha az ablaknak a köztes részeit nézzük, akkor mindenhol látható. látunk egy-egy ilyen szép tűzománc alkotást, ahol a református jelképek ábrázolva vannak. Igen, és ezentúl főként a korábbi években számos más kiállítást is rendeztünk. Volt itt fotókiállítás, festmények kiállítása, a húgom Pótor Mirjám, ő úgynevezett festett igéket készít, lehet, hogy a rádióhallgatók közül is már találkoztak az ő műveivel, és az ő első kiállítása itt volt, amikor is nagy közönség előtt is megismerhetővé váltak az ő munkái, és tulajdonképpen szép kis igéskártyákat, vagy nagy festményeket készít, ahol egy-egy igét, egy biblia igét ír a középpontjára, ugye ennek a kis kártyának, vagy festménynek, és az ő nyitó kiállítása is itt történhetett a mi templomunkban, és utána számos más kiállítása is volt ezt követően.
Egy ilyen beiktatás nagyon nagy esemény egy ember életében. Van valamilyen vágya, amit meg szeretne valósítani, és terve, ami a fejében van, hogy fontos lenne?
Igazság szerint, ugye a bölcsődépítés az nagyon fáradtságos volt és kimerítő. Még jelenleg sem zárult le teljesen a pályázat, és ez a nagy erőpróba még nem zárult le kellőképpen ahhoz, hogy újra terveket szövegesek, hiszen még most az száll előttünk, hogy szépen le tudjunk zárni ezzel kapcsolatosan mindent. Ugye a feleségem azt szoktam mondani, hogy mindig jár az agyam, és valami előbb vagy utóbb úgy előtérbe kerül, és elkezdek küzdeni érte, de jelen pillanatban még most az a cél, hogy maga a bölcsőde projekt tudjon szépen lezárulni.
Pótor Áront, a Debrecen-Füredi úti református egyházközség lelkipásztorát hallották.
Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
Girl, I'm
Találkozások, emberek, történetek, életutak.
Hivatalosan is beiktatták Lukács Leventét, Hajdú Bagos lelkipásztorát. Gyerekkorában kapta nagymamájától az első bibliáját, amit azonnal elolvasott. Az általános iskola után asztalosnak tanult, később Zilahon leérettségizett, és Debrecenbe került a Református Hittudományi Egyetemre. 5 éve lelkésze a hajdubagosi református gyülekezetnek. Kezdetben nem volt könnyű feladata, ugyanis akkor volt a Covid, utána azonban újra élett az egyházközség. Ma már a szomszédos településekről is átjárnak az eseményekre, és létrehozta az ifjúsági csoportot. Lukács Leventét hallják. Beiktatták Lukács Leventét, Hajdubagos lelkipásztorát. Beszéljünk arról, hogy hogyan indult az ön pályafutása. Hogyan lett lelkipásztor?
Ez egy nagyon jó kérdés. Igazság szerint nagyon-nagyon régen kezdődött. Ha visszamennék az időben, akkor azt mondanám, hogy már egészen kisgyermekkoromban kezdődött ez az egész, anélkül, hogy én ennek különösebb jelentőséget tulajdonítottam volna. Ahogy a bemutatkozó beszédemben is volt, hát körülbelül 11 éves koromban kaptam nagymamámtól az első bibliámat, amit hát egy hét alatt ki is olvastam, egy ilyen 500 oldalas nagy biblia volt, és akkor nagymamám azt mondta a szüleimnek, hogy figyeljétek meg, ebből a gyerekből még egyszer pap lesz. Hát persze én nem foglalkoztam ezzel, hiszen nekem más terveim voltak. Rendőr szerettem volna lenni, katona szerettem volna lenni, de az Úristen mégis úgy alakította, hogy ezen a pályán kötöttem ki.
Miért? Hogyan?
Hát, ez egy szintén egy nagyon jó kérdés. Annak idején, amikor 8. után, hát középsuliba kellett volna menni, én szakmunkás képzőbe mentem, mert imádtam a fával dolgozni, mai napig szeretek a fával ügyködni, és elvégeztem az asztalos szakmát. És hát igazság szerint elég jól dolgoztam, azt mondták a gyárban is, hogy jó a kezem munkája, és hogy maradjak ott a gyárban, dolgozzak velük, még elég jó fizetést is ajánlottak. De már akkor éreztem azt, hogy valami hibázik, valami nincs a helyén. És akkor ezek után beiratkoztam Zilahon a Református Wesselényi Kollégiumba, ott esti tagozaton elvégeztem a liceumot, leérettségiztem, utána pedig átjöttem Debrecenbe a teológiára.
A nagymamája meghatározó volt ebben a döntésében?
Így van, nagyon. Hát ugye a szüleim fiatalok voltak, reggeltől estig dolgoztak gyárban, ennek megfelelően többnyire nagymamám vigyázott rám, és ő volt az, aki mondhatom, hogy ezen az úton elindított.
Teológia mit nyújtott az ön számára itt Debrecenben?
Elsőrenden, ha mondhatom, nagyon-nagyon sok barátot, és ezért hálás vagyok mind a mai napig az Istennek, hogy bármilyen problémák is adódnak az életünkben, oda tudunk menni egymáshoz és segíteni. Ott tudunk lenni a másik mellett.
Akkor már nyilvánvaló volt, hogy ez az útja egyébként?
Igen, így van.
Utána hogyan tovább? Hol szolgált? Milyen gyülekezetekben, egyházközségekben?
A teológiáról már exmisszusként kikerültem Hajdúböszörmény Bocskai térre, Loment Péterhez és kedves feleségéhez, ahol 4 évet töltöttem el exmisszus segédlelkészként, és mondhatom, hogy az is életemnek meghatározó 4 éve volt, hiszen, ha szabad így fogalmazom, felnőtt életemnek a legszebb 4 évét ott töltöttem abban a gyülekezetben. Így a sajátom mellett, az anyagyülekezetem mellett őket tekintem a másik anyagyülekezetemnek.
Mikor került Hajdúbagosra? Ezután közvetlenül?
Nem. Volt egy kis kitérő, a Duna melléken is megfordultam, onnan hívtak vissza ide Hajdúbagosra, ahol már 5 éve tartózkodok.
Akkor hogyan vette át a gyülekezetet?
Hála Istennek mondhatom azt, hogy a gyülekezet jó állapotban volt, hiszen az elődöm az nagyon jó munkát végzett, csak sajnos amikor oda kerültem, akkor volt a Covid időszak, a sokféle lezárás, ugye templomban nem lehetett menni, embereket nem igazán lehetett közelengedni egymáshoz, és ez egy kicsit úgy meglátszott a gyülekezeten is, megsínlette. De szépen lassan az 5 év alatt elmondhatom azt, hogy az Úr segítségével sikerült talán újraépíteni.
Összekovácsolódtak akkor?
Így van, így van. És újak is jöttek, aminek nagyon örülök, hogy a valamennyi szomszéd faluból is járnak át. Tehát a mi gyülekezetünk az egy nagyon-nagyon vegyes gyülekezet. Vallásilag is, és abból a szempontból is, hogy minden faluból jönnek a környékről.
Mekkora a település Hajdúbagos?
A falu az körülbelül 2000 fős.
Hányan járnak akkor az önök gyülekezetébe? Bagosról és a környékről, és a környékről honnan?
A környékről megfordulnak Hosszúpályiból, Mikepércsről, Sárándról, tehát a szomszédos falvakból.
Vajon miért? Mi vonza őket önökhöz?
Hát igazság szerint ezen én is elgondolkodtam, mert olyan, amire azt mondanám, hogy hű, de nagy stratégiával dolgozunk, olyan nincs. Inkább az, hogy igyekszünk közvetlenek lenni, és szeretetteljes légkört nyújtunk, és szeretnek az emberek bejönni, akár egy kávéra, akár beszélgetni, és jól érzik magukat.
Milyen programjaik vannak?
Hála Istennek, abból is van jó néhány. A legtöbb ugye a hitoktatás miatt ez az iskolában, mondjam azt, fókuszálódik, de ezek közül is a legfőbb az az ifjúsági csoport, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, hiszen ugye azok is majdhogy nem évente cserélődnek. Ahogy felnőnek, bejönnek Debrecenbe, iskolába, utána meg elmennek egyetemre az ország, ki tudja melyik párosába, melyik sarkába, és ugye ez azt jelenti, hogy lényegében akarva, akaratlanul, de megszűnnek. És sikerült őket újra kovácsolni új fiatalokkal, akikről elmondhatom, hogy nagyon ragaszkodóak, és ha például nem írom ki a Facebook csoportba, hogy na, akkor gyerekek, ma találkozunk, akkor ők írnak rám, hogy Levi bácsi, ugye ma találkozunk.
Milyen programok vannak a számukra?
A számukra változatos. Kirándulni is szoktunk menni. Legutóbb a Medvebarlangnál voltunk, Bihar megyében, aztán moziba is beszoktunk menni, tehát nagyon sokat sorolhatnék, de változatos.
Hányan vannak?
A fiataloknak a magja az egy tízfős. Az egy tízfős csoport, igaz, hogy egyben még nem láttam őket, mert mindig valaki elfoglalt, valami miatt nem tud jönni, de a többség az mindig ott van. És lehet rájuk számítani, és ugye legutóbb most a beiktatás alkalmával segítkeztek.
Mi a helyzet a többi korosztállyal?
A többi korosztály is képviseli magát nálunk. Az Úr kegyelméből talán elmondhatom, és talán nem veszik sértésnek az idősebbek, hogy a gyülekezet korfája az idős korosztálytól elkezdett mozdulni a középkorosztály fele. Nekik is a legutóbb egy családi napot szerveztünk, amikor vendégül láttuk őket, koncert is volt a gyülekezetben, és az is egy jó hangulatú rendezvény volt.
Mi az oka, hogy elmozdult egyébként ez a korosztály ön szerint? De többen kiköltöznek Debrecenből, mondjuk Hajdúbagosra, fiatalabbak?
Ebben is van valami, igen. Hála Istennek mondhatom, hogy a fél falu az kicserélődött ebből a szempontból, és vannak sokan, akik igénylik azt, hogy tartozzanak valahová. És hogy a polgármester is mondta, az egyház a legjobb hely, hiszen az állandóságot nyújt a világnak a bizonytalanságaival szemben. De a többség még azért mindig a helyiek közül tevődik össze.
Milyen bibliaórák, illetve találkozók vannak a különböző korosztályok számára? Itt már a fiatalokról beszéltünk.
Igen. A legfontosabb az talán mondhatom, hogy a csiga csináló asszonykör, hiszen ahol az asszonyok megfordulnak, ott előbb-utóbb a férjeik is kikötnek, betérnek, és azt hiszem, hogy ez az egyik mozgató rugója.
Említett kirándulásokat, egyéb más események, rendezvények, találkozók léteznek önöknél?
Így van, évente van olyan találkozó, ami az egész gyülekezetet összefogja és megmozgatja. Ez most már hagyományként igyekszünk megtartani a környékbeli gyülekezeteknek a kórus találkozóját, ami azt jelenti, hogy a falvakra koncentrálunk, mert ugye Debrecen az, mondhatom, hogy az nagyváros, sok gyülekezet van, bátorítják egymást, viszont a falvakra egy kicsit ráfér a bátorítás, meg egy kicsit a mozgatás, és mondhatom, hogy igénylik is.
Ez azt jelenti, hogy van önöknél is kórus?
Így van. Az is egy rendkívül érdekes dolog, hiszen az is olyan emberekből tevődik össze, akik nem feltétlenül helyiek. A nagy része nyilván helyi hajdúbagosi, de a szomszédos falvakból is járnak, és ugyanúgy vallásilag is sokszínű, mert katolikusok is, baptisták is vannak a kórusban, és hát gyakoroljuk az ökumenét.
Isten tiszteleteken részt vesznek?
Igen, a nagy része az részt vesz. Mondhatom, hogy a gerince az Isten tiszteletekre járó embereknek az a kórus.
Nyilván az a legfontosabb eseményük vasárnaponként. Hányan vesznek részt az Isten tiszteleteken vasárnap?
Vasárnap, igazság szerint, ahogy Én a körbe kérdeztem a kollégákat, Hajdubagos is hozza az átlagot, olyan 30 körül, plusz-minusz, mikor hányan.
Beszéljünk infrastruktúrális fejlesztésekről. Történtek önöknél az elmúlt időszakban?
Hát kisebb fejlesztések történtek, igen. Sikerült napelemeket telepíteni a parókiának a tetejére. Ennek köszönhetően gyakorlatilag a villanyszámlánk az megszűnt, aminek nagyon örülünk. Következőkben pedig próbálunk azon gondolkodni, hogy hogy lehetne a gázszámlát megszüntetni, hiszen az viszont rendkívül magas.
A templomuk milyen állapotban van?
Isten kegyelméből az is jó állapotban van. A nyáron sikerült a mennyezetét felújítani, hiszen nagyon-nagyon ráfélt, mert amikor, ha jól emlékszek, talán 2014-ben, amikor felújították, sajnos a bádogot lecserélték cserépre, és ennek megfelelően a mennyezet egy kicsit, hát mondhatom azt, hogy megrodjant. Nyilván statikailag nem jelenti azt, hogy beszakadna vagy bármi, csak azt mondták a statikusok, hogy beállt a helyére. Viszont amíg az beállt a helyére, szerte szétrepett a mennyezet, és hála Istennek ezt sikerült eltüntetni.
Van valami olyan feladat, amit a közeljövőben meg lehetne valósítani, vagy meg kellene valósítani, és akár pályáznának?
Van, rendkívül sok. Nagyon nagy a parókiának a területe. Rengeteg épület van rajta, amit szeretnénk felújítani, vagy akár újjáépíteni, mert a gyülekezetnek, hála Istennek vannak távlati céljai, és ehhez bizony idő is kell, meg pénz is kell, hogy ezeket meg tudjuk csinálni.
Mennyi pénzre lenne szükségük, illetve mit szeretnének belőle kialakítani?
Az első, amit fel szeretnénk újítani, az egy 186 éves épület, ami meglepően jó állapotban van a környező épületekhez képest, és tudni kell róla, hogy ennek az épületnek van az a pincéje, ahol állítólag Csokonai ugye megírta, hogy ott hagytak csapott papot, és emiatt is szeretnénk ezt az épületet felújítani. A felső része az egy régi-régi tanítói lakás, azt is szeretnénk felújítani tájházzá, illetve a volt gyülekezeti termet pedig egy turisztikai központtá, ha mondhatom így.
Lesz erre lehetőség?
Ha Isten is úgy akarja, bízunk benne, hogy lesz.
Mikor?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Remélhetőleg a jövő évben sikerül elnyerni ilyen-olyan pályázatokat, és elkezdhetjük valamelyik épületnek a felújítását.
Egy ilyen beiktatás nagy mérföldkő az ember életében, akkor is, hogyha folytatja a munkáját. Van-e önnek valamilyen olyan vágya, amit szeretne ezután megvalósítani?
Hát sok vágyam van, igen, azt mondják, hogy az a jó, hogyha az embernek vannak tervei, vágyai, amit el szeretne érni. Hát mindenféleképpen a gyülekezetnek a folyamatos növelése, és azt hiszem, hogy ez a pálya, amin most haladunk, ez jó út. Jó út. Nyilván ehhez megfelelően jó, hogyha tudjuk majd a különböző ingatlanjainkat is fejleszteni, nem csak felújítani, mert azért jó, ha egy gyülekezet teljes mértékben önálló, és el tudja tartani magát.
Mi az, amit ön megvalósított itt ez alatt az 5 év alatt, ami nagyon meghatározó volt a gyülekezet életében?
Hát első renden az, hogy a Covid után, a lezárások után sikerült összegyűjteni az embereket. Isten kegyelméből elmondhatom, hogy áldás volt rajta. Mert amikor ugye nyilvános helyeken nem lehetett összegyűlni, a faluban azért igényelték, hogy de Levente tiszteletes, jöjjél már el hozzánk, ne legyünk magunkba. És a templomban bár nem volt szabad összegyűlni, de házaknál, több háznál is, régi bibliai hagyomány szerint, ahogy az ősegyház is csinálta, házi isten tiszteleteket tartottunk. És mondhatom, hogy talán ez volt az, ami életben tartotta a gyülekezetet.
És meghatározó volt ezek szerint a gyülekezet számára.
Így van, így van.
Lukács Leventét, Hajdubagos lelkipásztorát hallották.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
How many times can you hear the same lie before you start to believe it? The enemy keeps whispering to me, swear these days it's all that I'm hearing. I used to know who I was, now I look in the mirror and I'm not so sure. Lord, I don't want to listen to the lies anymore. The truth is I am my father.
Az interneten is. europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Találkozások című magazinműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk önökhöz az értékek hullámhosszán, hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk!
Európa Rádió, a református értékadó. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.